Kedves gyülekezet, a mára kijelölt szakasz megtalálható Máté evangéliumának 12. részében, a 22. versszakkal kezdődő szakaszban, amelyet a 30. versszakig fogok olvasni, ezt ülve hallgassátok meg. Máté evangéliumának 12. részéből tehát a 22. verszakkal kezdődő szakasz így szól: akkor egy vak és néma ördöngőst hoztak ő eléje, és meggyógyította azt, annyira, hogy a vak és néma mind beszél, mind lát. És elálmélkodott az egész sokaság, és mondta: vajon nem ezé Dávidnak ama fia? A farizeusok pedig ezt hallották, és mondták: ez nem űzi ki az ördögöket, hanem ha Belzebubbal, az ördögök fejedelmével. Jézus pedig tudva az ő gondolataikat, mondta nekik: minden ország, amely magával meghasonlik, elpusztul, és egy város vagy háznép sem állhat meg, amely meghasonlik magával. Ha pedig a sátán űzi ki, önmagával hasonlott meg, mi módon állhat meg tehát az ő országa? És ha én Belzebub által űzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok ki által űzik ki? Azért ők maguk lesznek a ti bíráitok. Ha pedig én Istennek lelke által űzöm ki az ördögöket, akkor kétség nélkül elérkezett hozzátok az Istennek országa. Ha vagy mi módon mehet be valaki a hatalmasnak házába, és rabolhatja el annak kincseit, hanem ha megkötözi előbb a hatalmast, és akkor rabolja ki annak a házát? Aki velem nincsen, ellenem van, és aki velem nem gyűjt, tékozol. Ez a történet megtalálható három evangéliumban, itt Máté evangéliumában, ahonnan olvastam, és ugyancsak Márk és Lukács evangéliumában is megtalálható, amiből kiderül, hogy valószínűleg közös leíratból dolgozott mind a három evangélium, és egy olyan fontos üzenet állhat előttünk, amivel érdemes foglalkoznunk, érdemes elgondolkodnunk rajta. Természetesen ennek a csodának megint van egy Jézust dicsőítő volta, és van egy sokkal általánosabb üzenete, sokkal szívesebben gondolkozunk azon, hogy milyen csodát tett Jézus, és szeretnénk ezt a csodát beépíteni a magunk életébe úgy, hogy keressük nagyítóval, vajon hány és hány csoda történt a mi életünkben, és ha nem történik csoda, akkor valami komoly gond lehet a mi életünkben, vagy pedig megpróbálunk azon túl, hogy leborulunk Isten dicsősége előtt, és értjük azt, amit történik, de megpróbálunk az üzenet mélyére hatolni, és magunk számára is megfogalmazni mindazt, amit Jézus ezzel a cselekedetével mondani akar. Azzal indul ez a történet, amitől nekem örvendezett a lelkem. Arról szól, amiről egy gyülekezetnek szólnia kellene, azaz többen, nem tudjuk hányan, de többen oda hoznak eléje egy vakot és némát. Természetesen nem tudjuk, hogy mennyire volt megszállva ördögöktől ez az illető, az akkori kor hite szerint minden betegség valami ördögi megszállottságnak a következménye is lehet, természetesen a süketség, a némaság vagy a vakság is ennek a következménye, de lehet a szülők bűnei miatt is, vagy lehet egyszerűen attól, hogy valaki betegen született, és ennyi az egész. Bár azt is lehetne mondani, szinte hallom, amint a padokból sugároz felém az a fölvetés, hogy de hisz, akkor az van a Szentírásban, hogy sem ez, ennek szülei nem voltak bűnösök, sem ez nem bűnben született, hanem csak azért történt ez, hogy az Isten dicsősége minél inkább felvirágozzék, vagy kiderüljön, vagy az Isten dicsőségét mindenki a maga számára helyi értékének megfelelően tudja kezelni. Kár volna bármit is belemagyaráznom ebbe a történetbe. Arról szól az ige, hogy hoztak oda valakit, aki vak és néma volt, és azzal kezdtem, hogy örvendezik az én lelkem, mert arról tesz tanúbizonyságot az ige, hogy működhet jól egy közösség. Vajon miért nem kerül minden problémával küszködő ember az Úr elé? Van egy ismerősöm, akit egyszer megkérdeztem, hogy mikor nekem adresszált egy ügyet, hogy de miért nem oldod meg te? Hát, ha ő megoldaná, mondja, akkor innentől kezdve szüntelenül nála kopognának. Én gondoltam magamban, hogy ha én oldom meg, nálam is szüntelenül kopogni fognak, de engem ez annyira nem zavart, sőt, örültem annak, hogy valakivel tudok párbeszédet folytatni, csak az bántott, azért voltam szomorú. Az illető nem végezte azt a munkát, amire elhivatott, azaz nem vette magára, nem kezdte el megoldani az Úr segítségét hívva azokat az ügyeket, amelyek oda kerülnek elé. Mi is a hívő ember feladata? Emberek ügyét az Úr elé vinni, gyülekezetbe hívni, beszélgetni vele, hogy az Úr Jézus Krisztus elé kerüljön. Olyan sokszor szoktuk összetéveszteni a feladatunkat más dologgal, és erről is szól ez a történet. Odahozták az Úr elé. Persze a kis ördög, ha már Belzebúbról van szó, akkor miért ne jutna eszünkbe, rögtön megmoccan bennünk, hogy vajon miért nem gyógyították meg ők, a tanítványok. Arról szól ez a történet, hogy odavitték, ahova kellett vinni, Jézushoz, ahol Jézus megtalálható, aki kezébe vette az ő ügyét. Arról beszél Jézus, hogyha olyan hitünk volna, mint a mustármag, akkor azt mondanánk a hegyeknek, hogy ugorjon a tengerbe, és az megtenné. Ezeknek az embereknek hitük volt. Elhitték azt, hogy akihez odaviszik a beteget, akiről bizonyságot tesznek, akiről beszélnek, mert ezerféleképpen közelíthetnék ehhez a gyógyulási történethez, ő meg fogja tudni oldani ezt a problémát. Mered-e hinni, hogy Jézus meg tudja oldani a problémádat? Az szokott lenni mindig erre a válasz, hogy az én problémám olyan nagy, hogy azzal az Úr sem bír el. Ez valami olyan bonyolult probléma, hogy az Úr nem igazán tud vele mit kezdeni. És majd vissza fogok térni a történet során, hogy miért is szól erről ez a szakasz. Jézus nem sokat, bocsánat, az egyszerű kifejezése, majdnem azt mondtam, hogy vulgáris kifejezésért, de azért nem az lesz, amit mondok, nem sokat variál ezzel a dologgal, meggyógyítja és kész. Különféle történeteket olvasunk, ahol Jézus különböző eszközöket vett be annak érdekében, hogy valaki a gyógyuláson átmenjen, vagy valaki eljusson a gyógyuláshoz. Van, amikor nyállal gyógyít, és én kíváncsi, kétkedő ember lévén mindig utána szoktam olvasni ezeknek a dolgoknak is, és éppen olvastam nem olyan régen, hogy holland tudósok felfedezték, hogy a nyálban mennyi gyógyító erő van. És persze ne úgy menjetek haza, hogy innentől kezdve nem szabad a gyógyszert bevenni, csak nyállal kell gyógyítani a sebeket, de látjuk a természetben azt, hogy a természet maga is produkálja azt, hogy állatoknál például a sebgyógyulást így gyógyítja az állat, és nagy haszonnal használja, mert a nyálban vannak bizonyos olyan dolgok, amelyek segítik a sebnek a regenerálódását és gyógyulását. Itt nem olvassuk azt, hogy mi módon gyógyítja Jézus, egyszerűen meggyógyít valakit úgy, hogy a néma beszél és a vak lát. Egyszer jelen voltam, amint egy közösség be akarta bizonyítani, hogy itt Isten csodája történt, és előrángattak valakit, aki meggyógyult az ige hirdetés alatt. Pekhükre én éppen ismertem az illetőt, és semmi betegségéről nem tudtam, de azt akarták bizonyítani, hogy nagyon fájt a lába, és most meggyógyult. Itt nem egy ilyen gyógyulásról van szó. Ki is állt az illető, bizonyságot tett a dologról, és mindjárt fogok is egy pár szót majd erről mondani, hogy miért is veszélyes ez a történet, vagy veszélyes ez a dolog. Nem arról szól az én gondolatmenetem, hogy ne hinnék abban, hogy Jézusnak van ereje ma is gyógyítani, hanem hogy miért is kell azt erőltetni, hogy ahol nem Belzebub van, ott gyógyulás van, mit tudok vele igazolni? Azt tudom igazolni vele, hogy az Úr ott van? Szerintem ez a történet másról szól. Rögtön összesugnak Jézus mögött, és ez sokkal izgalmasabb ebben a történetben. Belzebub által gyógyít. Elkezdtem gondolkozni, hogy miért nem lehetne elismerni azt, hogy itt az örökkévaló Isten van jelen. Mert egzisztenciájukban érintetté váltak. Ha ők ezt elismernék, akiknek a feladata volt addig, akkor meg kellene térni. Ilyen egyszerű a történet. Ha te, amikor megérted, hogy Isten megérintett, és elodázod a dolgot, akkor ugyanazt teszed, mint azok, akik inkább ráfogják Jézusra, hogy Belzebub által gyógyít, semmint, hogy megtérjenek és elismerjék azt, hogy itt van az Isten országa. Inkább elhiszem azt, hogy valami látványos gyógyulás történik, mint hogy belenézzek a magam lelkébe. Vajon látok én rendesen? Vajon hallok én rendesen? Látván nem látnak, és hallván nem hallanak. Ez lesz az Úr itt létének egyik ismérve. Hogy akiknek látni kellene, nem látnak, és akik hallani kellene, nem hallanak. Kétség kívül Jézus egy fizikális változást hozott létre az én hitem szerint is a betegen. Aki addig nem volt ura sem a személynek, sem pedig a beszédnek, és valószínűleg hallási problémái is voltak, az innentől kezdve lát és beszélni tud. Nagyon érdekes az, hogy hogyan veszi át a test, az érzékszervek, az egyik hiányából fakadó sérültség esetén a szerepet, és akinek nincs látása vagy hallása, az annak a tapintása kifinomul, hogy maradjon valami, amivel még tud botladozni ebben a világban, de mennyivel jobb annak, aki lát is, hall is, beszélni is tud, tapintani is tud, és minden érzékszervével ott van a környezetben, ott van a világban. Egzisztenciálisan érinti azokat, akik jelen vannak ebben a történetben. Ez egy másik evangéliumban följegyzi az írás, hogy már maga a család is szégyenkezett Jézus miatt. Jöttek éppen, hogy elfogják, megkötözzék őt, mert már kellemetlenné vált az ő személye. Hát hogy jön ő ahhoz, hogy nem kér engedélyt és meggyógyítja azt, aki betegségben szenved? Miért nem megy el és tárgyal azokkal, akiknek engedélye szükséges lenne ahhoz, hogy ő egyáltalán a száját kimerje nyitni? Ó, mit fog gondolni majd az én főnököm, vagy mit fog gondolni az én szomszédom, vagy mit fog gondolni az én baráti köröm, vagy az én családom, hogyha én Jézus Krisztus elé viszek ügyeket. Kétség kívül elközelít akkor hozzájuk a mennyek országa. És az botrányos, az botránnyal jár, és akkor valahogyan reflektálni kell arra, amit hallanak. Van ebben a szakaszban egy nagyon megdöbbentő dolog, több is, de erre szeretném még a figyelmet fölhívni. Azt szokták nekem mindig mondani, hogy én sem bántom az Urat, ő se foglalkozzon velem, semmi rosszat nem tettem, semmi olyat nem végeztem el az én életemben, ami az ítéletre predesztinálna, küldene engem. Jézus ennek a történetnek a végén azt mondja, hogy aki velem nincsen, az ellenem van. És aki velem nem gyűjt, az tékozol. Sokkal izgalmasabb ez a mondata Jézusnak, mint az egész történet. Igen, meggyógyított, igen, Isten hatalmáról tett bizonyságot, igen, kétség kívül itt van a Messiás, igen, nem Ama Dávidnak fia ő, nem ő a Messiás, de igen. De szeretne abból a közönyből kimozdítani, amiben vagy esetleg. Szeretne arra inspirálni, hogy döntsél. Szeretne arra inspirálni, hogy döntsd már el végre, mit akarsz ezzel a kérdéssel kezdeni. Olyan jó dolog néha Jézus környezetében lenni, és látni azt, hogy X és Y meggyógyul, és X és Y elindul azon az úton, ami a változás útja. Én még nem tartok ott, mint ő, szoktuk gondolni, de veled is szeretne valamit kezdeni az Úr. Nem szeretné, hogy félig meddig keres vele kapcsolatot. Nem szeretné, hogy csak úgy viszonyulj hozzá, hogy megfélünk egymás mellett. Meg vagyok arról győződve, hogy mindannyian, akik itt vagyunk, ebben a teremben, éreztük már Isten jelenlétét. Mi lett ennek a következménye? Hiszed azt, hogy elközelített hozzád az Isten lelke, az Isten országa? Vajon megértetted, megérezted, hogy valaki olyan állt veled szóba, aki az egész életedet helyre tudná állítani? Minden kérdésedre választ tudna adni, és hogyha nem is oldódik meg a kérdés, erőt tudna adni ahhoz, hogy elvisel mindazt, amivel egyedül kudarcra vagy ítélve. Aki velem nincsen, mondja Jézus, ellenem van, és aki velem nem gyűjt, tékozol. Amen. A 305-ös ének első versszakát énekeljük el. 305-ös ének így kezdődik.